Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Nagy szeretettel köszöntjük újra a hallgatókat. Itt a rögtön a stúdiumból beszélgetünk, itt van velem
Círiák János, budai káplán.
és én pedig Fülöp atya vagyok, a görögpadűs metropolita János. Beszélgettünk ma reggel 7 órától egymás között, és egy kicsit közvetve a Mária Rádió hallgatóival is. Most 8 óra 5 perc van. Szedjük csak össze gyorsan, miről volt eddig szó.
A bezártságról beszéltünk, annak különböző fajtáiról, hogy lehet az ember bezárva karantén miatt, lehet az ember bezárva egy börtönben, betegség miatt egy kórházba.
Még arra beszélni, katonaság, de szeminárium.
Szeminárium, kollégium, igen.
Igen, de az édesanyja is oda van zárva a gyermeke mellett, akár beteg, akár egészséges.
Igen.
És arról jutottunk, hogy a szeretet kapcsolat, a szeretet megtapasztalása tudja gyógyítani a bezártságot, mert ha vagyok összezárva, akit szeretek, akkor nem is élem bezártságot.
Igen.
A zártságot, igen. No, hát azért is beszélgetünk erről, mert be kell látnunk, hogy nem biztos, hogy vége van ennek a karanténhelyzetnek.
Sőt, nem akarjuk negatívan festeni a mostani helyzetet, de a környező országok megbetegedéseit látva, tehát hogy készülnünk kell rá, hogy itt Magyarországon is lesznek még korlátozások.
Mondhatod, hogy közvetve titeket is érint ez a dolog.
Igen, most lesz egy pici szabadságom, és terveztük a feleségemmel, hogy Kárpátalján egy jó barátomot, egy másik atyát meglátogatunk, elmegyünk hozzájuk, és most úgy tűnik, hogy nem tudunk, mert Ukrajna is Kárpátaljával együtt vörös-vörös zónás ország lett itt Magyarországon, és hogyha onnan valaki belép Magyarország területére, akkor azonnali 2 hét karanténba kell vonulnia, ha nem beteg.
Nem is tudok kimenni egyáltalán nyilván akkor.
Nem. Hát ez
felülírta a nyaralásod.
Hát ez egy nap lett volna belőle, egy látogatás, de így valamilyen szinte személyesen is érint ez a dolog, és lehet, hogy ez csak egy dolog, és ezen felül még lesz más is, ami majd korlátozza a mi életünket.
Hát, és azért is fontos erről beszélni, mert erre készülnünk kell most már. Az is szó, arról is volt már szó, hogy amikor beütött a krak, és megjelent a vírus, és emiatt a korlátozások Magyarországon, ez váratlanul ért bennünket. De hogyha ne adja Isten, újra hasonló helyzet áll elő, akkor már nem lehet azt mondani, hogy váratlanul ért bennünket, hiszen erről szólnak a híradások. Hála Istennek Magyarországon viszonylag jó a helyzet, de nem nyugodhatunk meg, hiszen más országokban is azt gondolták, hogy most már vége van, és bizony visszatért. Tehát egyfajta felelősségünk van abban, hogy most már, ha újra hasonló helyzet áll elő, akkor hogyan viselkedünk.
Igen, már erre tudunk készülni. Én még egy nagyon picit visszatérnék arra, hogy Magyarországon jó a helyzet. Ezt lehet, hogy az embereknek az érdeme, mert az emberek felelősség teljesen. Nagyon ritkán látok olyat, hogy valaki bemenne új boltba, nyilván ez szabály is, hogy úgy megyek boltba most is még, hogy felveszem a maszkot, de nagyon ritkán látok olyat, hogy valaki ezt megszegné. Igen, és itt a templomba is mi kérjük, hogy maszkba jöjjenek be az emberek. Kitettünk készfertőtlenítőként ilyen alkoholos készfertőtlenítőt, azt is kérjük, hogy használják. Hogy ez lehet, hogy emiatt van, mert az emberek még mindig felelősségteljesen állnak hozzá, és talán ezt a viselkedés formát is kell erősítenünk, hogy tényleg, amikor elmegyek a templomba, elmegyek a boltba, élem az életemet, akkor odafigyelek azokra a praktikákra, amik által a vírus terjedését tudjuk egy kicsit csökkenteni, tudjuk egy kicsit, hogy tényleg nem.
Amennyire csak lehet, igen.
Igen.
Próbáljuk távol tartani a vírus továbbadásának az esélyét. Olasz fiatalokkal beszélgettem, akik internetes világhálós kapcsolaton keresztül, akik kérdezték, hogy hát hogy van az, hogy Magyarországon nem harapódott annyira el. Én megmondtam, hogy kicsit engem is meglepett a magyarok fegyelmezettsége. Alapvetően nem, ez szokott ránk jellemző lenni, de mégis nagyon sok köszönhető annak, hogy a legtöbb ember kevés kivétellel komolyan vette ezeket az előírásokat, és erre utaltam az előbb is, hogy ebben felelősségünk van. Tehát nem elég csak imádkozni. Jó, imádkozunk, higgyünk abban, hogy az Úristen megvéd bennünket. Van, aki nagyon szélsőségesen azt mondta, hogy hát aki hisz az Istenben, az nem rémüldözik, meg nem bohockodik itt masszokkal. És ez egyáltalán nem így van. Tehát a hívő ember ugyanúgy meg tud betegedni, mint a nem hívő. Az imádkozó embert ugyanúgy elérhetik a betegségek és a bajok, mint a nem imádkozó ember. Tehát nem azzal mutatom meg a hitemet, hogy ezeket nem veszem komolyan.
Sőt, erre Magyarországon nem sok példa volt, de ugyanúgy a pap és a püspök is elkaphatja. Hál' Istennek tegyük össze a kezünket, hogy itt Magyarországon ilyen nem sok volt, de Olaszországban nagyon sok pap meghalt a koronavírus következtében.
Hát igen, azért tegyük hozzá, hogy nem a felelőtlenségük miatt.
Nem is erre akartam kitérni, hanem arra, hogy ők valószínű elég nagy hittel és még ima élettel rendelkeznek, és mégis elkapták, mégis be tudtak halni, úgyhogy ne ringassuk magunkat ilyen álomképbe, senki se tegye ezt, hogy ő nem kaphatja el.
Nagyon érdekes statisztikai számot láttam, de lehet, hogy te is találkoztál vele, hogy Olaszországban a vírus miatt elhunyt személyek között sokkal magasabb volt a papok aránya, mint a lakosság aránya az indokolnak.
Igen. Az egészségügyi dolgozók vezettek sajnos.
Igen.
És utánuk a arányaikban igen, a papok igen, következtek igen, elhalálozásban.
Igen, mert és ez azért fontos, mert ha úgy veszük, ha papok csak betartják a szabályokat, csak azt tartják fontosnak, akkor nyilván hát akkor vigyázni kell, nem menjünk másokhoz. De ennél fontosabbnak tartották a lelkek üdvösségét, és hogy megerősítést adjanak a betegeknek, szentségekben részesítsék őket, és ennek áldozataként lehet azt mondani akár, hogy vértanúságot vállaltak, mert hát a halálokat okozta. Minden esetre a fölkészülésnek, vagy a mostani időszakban, amikor még nyugodtak vagyunk, de lehetséges, hogy még lesz ennél rosszabb helyzet, egy ilyen fontos tanács, hogy ne féljünk. Tehát amikor hirtelen jött ránk a vírushelyzet, akkor nagyon sokan pánikba estek, hogy mi lesz itt most velünk. Most már a pánikot semmi nem indokolja. Mert a pánik félelem azért alakul ki, mert hirtelen olyan helyzetbe kerülök, amivel nem tudok mit kezdeni. Erre most már nem hivatkozhatunk, mert hogyha jön, akkor készülhetünk. És ezt érdemes még egy pár percben átgondolni, hogy hogyan készüljünk. Milyen javaslatokat fogalmazhatunk meg. Próbáljuk még ezt így összeszedni, János.
Emlékszem rá, amikor először jött a vírus, akkor többen beszéltük, akikkel vagy telefonon, vagy esetleg személyesen találkoztunk, hogy olyan apokaliptikus hangulat van. Hát már most tudjuk, hogy mi vár ránk. Ez azért volt, mert nem tudtuk, hogy mi fog ránk várni a kijárási korlátozásokban. Bezártak a templomok, iskolák, a BKV-ra csak úgy lehetett felszállni, vagy a tömegközlekedésre, hogy nagyon oda kellett figyelnünk, és most már tudjuk, hogy mi vár ránk. Már nem lesz apokaliptikus a hangulat, hogyha újra ez megtörténik, és éppen ezért tudunk rá készülni, hogy Ersek atya is fogalmazott, Fülöp atya is fogalmazott, hogy már nem kell félnünk, mert nem jöhet pánik. Tudjuk, hogy mi lesz, és erre kell készülnünk, akár a praktikus dolgokkal, hogy hogyan fejlesszem még tovább a személyes higiéniámat, hogyha lehet, akár azzal, hogy
a lelki dolgok. Ugye a lelkemet, hogyan...
Pontosan. Mi lesz akkor, hogyan tudok hozzáállni a karanténomhoz például, a kijárási korlátozáshoz, hogyha megint nem tudok elmenni templomba például.
A reggeli bevezető gondolatok kapcsán mondhatjuk azt, hogy a, A készületnek egyik fontos része az, hogy gondoljunk másokra. Elmeséltem ezt a nagyon fájdalmas történetet a ruandai népirtás során, hogyan menekült meg egy fiatal lány bezárva néhány társával együtt, vagy ha gondolunk a szíriai testvéreink súlyos szenvedéseire, tehát amikor nem csak arra gondolok, hogy jaj, nekem most milyen rossz itt, hanem arra gondolok, hogy mások micsoda szenvedéseket éltek át, ez mindenképpen jelentősen enyhíti az én helyzetem elviselhetetlenségét. Ez nem valami önbecsapás, hogy jaj, hát mások jobban szenvednek, akkor bírjam ki ezt a keveset. Sokkal többről van szó. Az együttérzés vezet engem abban, hogy nem csak a magam szenvedésére gondolok, hanem másokra. Tehát ez a gondoljunk másokra, ez egy fontos eszköze annak, hogy kibírhatóvá tegyem a saját bezártságomat.
Lehet, hogy ha egy kicsit ezt mögé világítunk, azért van, mert az emberben az empátián keresztül megmozdul valami, hogy szegény másik mennyit szenvedett, és a mi bezártságunkba, vagy a mi szenvedésünkbe már itt ismét megjelenik a szeretetnek a gyógyító ereje. Azáltal, hogy látom, hogy ő mennyit szenvedett, megjelenik bennem az empátia, az, hogy őt sajnálom, belehelyezkedek. Azért, mert nekem is van valami szenvedés az életemben, valami bezártság, ezért bele tudok helyezkedni, és ahol már bele tudok helyezkedni a másik ember életébe az empátián keresztül, ott már szerintem megjelenik valamilyen szinten a szeretet is.
Na most a megjelen praktikus dolgokra irányítva, az azt jelenti, hogy fölismerem, hogy milyen szüksége van a másiknak.
Igen.
Tehát most nem
Igen.
csak a ruandai, meg szíriai szenvedőkre kell gondolni, hanem a közvetlen környezetben lévő szenvedőkre. Tehát hogyha ez a gondoljunk másokra elv, ahhoz is hozzásegít, hogy a környezetemben lévő, szükségben lévő emberekre is gondolok, ami meg is valósult egyébként nagyon szépen sok esetben, hogy időseket vagy bezártságban lévő embereket segítettünk rajtuk, ezeket úgy meg is szervezték. Úgyhogy a készületnek ez is lehet eszköze, hogy gondoljunk másra, másokra, és ne a magunk szenvedésére gondoljunk. Na meg azért, ha ne adja Isten, olyan helyzet, nagyon hasonló helyzet áll elő, hogy megint nem mehetünk el a templomba, vagy ha még el is mehetünk, de akkor is az otthon kialakult szentélyeket ne romboljuk le. Tehát akik már ikont tettek ki, mécses helyeztek el a járványügyi korlátozások idején, azok továbbra is használják ezeket, mert lehet, hogy még lesz rá szükség. Ez is egyfajta készület arra, hogy ha be vagyunk zárva, akkor ne magunk legyünk bezárva, hanem legyen annak látható jele, hogy az Úristen is ott van velünk, hogy az egyház is elkísér bennünket otthonainkba, és nem vagyunk elzárva az egyháztól és az Istentől. Illetve mindez azzal élhető meg, hogyha megtapasztalom Jézusnak a jelenlétét az imádságban már most is, és hogyha valóban el vagyunk zárva a világtól, akkor is tudnunk kell, hogy Jézus ott van velünk. No hát, kedves hallgatók, elköszönünk a most önöktől, de nyilván maradjanak velünk, hiszen 9 órától Nagy Titényből közvetítünk szentmisét, és utána pedig 10 órától Nagy Péter atya hittanóráját hallgathatják. Görögkatolikus hittanóra pedig majd este 22 órakor, késő este 10 órakor lesz. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!